2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. szeptember 26-án pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Jöjj, világíts meg életünket, jöjj és emlékeztess minket a Teremtő szeretetére. Jöjj, napsütéses nap, esős nap, jöjj és énekeld nekünk, milyen jó az Úr! Hiszen ő az, ki irányítja életünk, ő az, aki az egész világ mindenség felett uralkodik. Ő a fedhetetlen gondviselés, ki örködik minden felett, kormányoz mindent kifürkészhetetlen szándékaiban. Legyen ezért dicsőség és dicséret neked, Urunk, minden körülmény között és minden eseményben is, e szép mai napon. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Paracelsus német orvostól, természettudóstól, filozófustól kölcsönöztem. Szerinte a képzelet sok betegség előidézője, a hit viszont minden betegség gyógyítója. Napköszöntő című műsorunk folytatásában most kedves hallgatóink szíves figyelmébe ajánlom, hogy milyen műsorokkal is várjuk Önöket az előttünk álló közel egy órában. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Justinákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd természetesen ma is fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal szeptember 26-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Páli Szent Vince imája. Mindenható örökisten, mennyei atyánk, tekints végtelen irgalmasságoddal nyomorúságunkra, szegénységünkre és szükségünkre. Könyörülj minden keresztény hívőn, hiszen egyszülött fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus önként a bűnösök kezébe adta magát, s a Szent Keresztfán vérét hullatta értünk. Szabadíts meg minket, irgalmas atyánk, a munkanélküliségtől és éhségtől. Adj munkát és kenyeret nekünk. Fogd a kezünket, vigasztalás Istene! Erősítsd gondviselésedben való hitünket, hogy ne legyünk az elkeseredés és kétségbeesés martalékai. Amen.
Hallgassák meg híreinket!
A Nemzeti Konzultáció negyedik kérdése. Egyetérte ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés? Közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs elmondta, Magyarországon az átlagfogyasztás erejéig a magyar családok csökkentett árat fizetnek a gázért és a villamos energiáért. Hangsúlyozta, hogy ennek köszönhetően az Európai Unión belül a magyarok fizetik a legkevesebbet a rezsiért, de Brüsszel a bevezetése óta támadja a rezsicsökkentést. Hozzátette, hogy a brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a támogatott energiaárakat, és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek. Gördülékenyen és zökkenőmentesen haladnak az otthonstart, a fix 3%-os hitelprogram ügyintézései. A kereslet nem csökken, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az otthonstart harmadik hetének tapasztalatai alapján elmondható, hogy összességében több mint 15 ezer fölött van azok száma, akik igényelték a hitelt. Ez munkanaponként mintegy 1000 igénylőt jelent. Hozzátette, nem csak a vevők, hanem az eladók is megmozdultak. Szeptember első három hetében az előző év azonos időszakához képest 20%-kal több ingatlant hirdettek meg a tulajdonosok, augusztusról szeptemberre pedig 31%-kal nőtt a hirdetések száma. A sajtó jelentős része asszisztált a Szőlő utcai gyermekotthon ügyében elhangzó rágalmakhoz és hazugságokhoz. Ez túl van a sajtószabadság kérdésén, ez a büntető jog kategóriájába tartozik, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely leszögezte, természetesen büntető ügyről van szó, amelyhez egészen példátlan rágalmazás társul. A büntető eljárásban semmilyen kiskorú sértett nincs, ezzel kapcsolatos gyanú nem merült fel, ezért kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény és elkövető sincs. Van ellenben egy részben külföldi szálakhoz is kötődő rágalomhadjárat a kormány két tagjával szemben. Ezt visszautasítjuk, ezt tűrhetetlennek tartjuk, az illetők ártatlanságához semmilyen kétség nem férhet, jelentette ki Gulyás Gergely. Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat volt a családpolitikában. Segélyalapú helyett munkaalapú lett a támogatási rendszer, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely kifejtette, a támogatási rendszernek köszönhetően a szülők nem a gyermekeikből, hanem a gyermekeikért tudnak élni, és ha dolgoznak, ezt az állam minden eszközzel elősegíti. Elmondta, a kormány a munkát és a teljesítményt egyaránt büntető több kulcsos adó helyett egy kulcsos adórendszert vezetett be, ugyanakkor a több gyermek kevesebb adóelvet is érvényesíti. Hozzátette, jövőre több mint 4800 milliárd forint lesz családtámogatásokra, és ezeknek jelentős része adómentesség, illetve adókedvezmény. Végül az időjárásról. Nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és több helyen néhány órára a nap is előbújhat, de akadhatnak egész nap borongós részek is. A délkeleti tájak továbbra is szárazon maradhatnak, másutt észak felé haladó csapadékgócok okozhatnak szorványosan esőt, záporesőt. Lokálisan akár több hullámban is lehet csapadék. A keleti szél nagy területen élénk, helyenként olykor erős lesz. Délutára többnyire 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet. A viharsarokban néhol akár 24 fokot is mérhetünk. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Thank you. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa fogadta a német elnököt. A középpontban Ukrajna és Gáza. Leó pápa beszéde a Civilta Cattolica olasz jezsuita folyóirathoz. Krisztus tekintetével láttassák a világot. 14. Leó üzenete az ördögűzőkhöz. Szolgálatotok szükséges és kényes feladat. Ismerős arcok. Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 26. vasárnapra. Leó pápa az olasz jezsuita folyóirathoz. Krisztus tekintetével láttassák a világot. Alapításának 175. évfordulója alkalmából fogadta a Vatikánban Leó pápa a rangos olasz jezsuita folyóirat, a Civilta Cattolica íróit és munkatársait, akiket Páter Arturo Sosa generális kísért el az audienciára. Járuljanak hozzá egy igazságosabb és testvéribb világ építéséhez, hirdessék a remény útját, vagyis Krisztust, segítsék a rászorulókat, buzdította őket a pápa.
Colgo dunque l'occasione per ringraziare a tutti voi per il servizio così fedele e generoso.
A Szentatya köszönetet mondott hűséges és nagylelkű szolgálatukért, amelyet az apostoli szentszék javára végeznek oly sok éve. Munkájukkal jelenvalóvá tették az egyházat a kultúra világában, a pápa tanításával és a szentszék iránymutatásával összhangban. Világ az ablakra, ahogy valaki megfogalmazta a folyóiratot, dicsérve annak nyitottságát, mellyel képes az aktualitásokhoz nyúlni anélkül, hogy félne szembenézni a kihívásokkal és ellentmondásokkal. Három fő szempontot emelt ki tevékenységükből a pápa. Intelligens és tényleges cselekvésre nevelni az embereket a világban, a legutolsók szószólójának, valamint a remény hírnökeinek lenni.
Circa il primo aspetto, ciò che scrivete può aiutare i vostri lettori a comprendere meglio la società complessa in cui viviamo.
Írásaikkal segíthetik az olvasókat abban, hogy jobban megértsék az összetett társadalmat, amelyben élünk, a benne rejlő lehetőségekkel és gyöngeségekkel, keresve az idők jeleit, amelyre a II. Vatikáni zsinat szólított bennünket. Ezáltal hathatós támogatást kapnak politikai szinten is olyan témák feldolgozásához, mint a társadalmi egyenlőség, a család, az oktatás, az új technológiai kihívások és a béke. Cikkeiken keresztül hermeneutikai eszközöket és hasznos cselekvési szempontokat adnak az olvasók kezébe ahhoz, hogy hozzájáruljanak egy igazságosabb és testvéribb világ építéséhez, az igazság és a szabadság égisze alatt. Ahogy Szent II. János Pál mondta 1994-ben a Civilta Cattolica közösségének, az egyház szerepe, amelyet visszhangozniuk és terjeszteniük kell, hogy a szeretet és a béke evangéliumát hirdessék, előmozdítva az igazságosságot, a testvériség szellemét, és tudatosítsák az emberekben közös sorsukat. Mindez elengedhetetlen feltétele a népek közötti hiteles békeépítésének. Ez elvezet bennünket a második ponthoz. A szegények és kirekesztettek szószólói legyenek.
Papa Francesco ha scritto che nell'annuncio del Vangelo c'è un segno che non deve mai mancare. L'opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via.
Ferenc pápa azt írta Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában, hogy az evangélium hirdetéséből sohasem hiányozhat a legutolsók iránti figyelem, akiket a társadalom kiselejtez és eldob. Ez tehát minden keresztény életének és küldetésének alapvető vonása. Ehhez először meg kell hallgatni őket, és odahajolni a szenvedőkhöz, hogy meghalljuk csöndes kiáltásokban Krisztust, aki azt mondja, szomjazom. Csak így tudjuk hitelesen és profétai módon visszhangozni azok hangját, akik szükséget szenvednek, áthatolva az elszigeteltség, a magány és a süketség falain. 14. Leó pápa beszédének harmadik fő gondolataként azt fejtette ki, miként legyenek a Civiltà Cattolica írói a remény hírnökei. Arról van szó, hogy ellene kell szegülni a közönyös magatartásnak, mely érzéketlen marad mások iránt, nem veszi figyelembe jogos igényüket a jövőre, illetve arról, hogy leküzdjék a csalódást azoknál, akik nem hisznek már új utakban. De legfőképpen hirdetniük kell azt, hogy számunkra az utolsó remény Krisztus, a mi utunk. Benne és vele nem lesznek zsákutcák az életünkben, és olyan nehéz és komplikált helyzetek sem, amelyek megállítanának és megakadályoznák, hogy bizalommal szeressük Istent és testvéreinket.
Come ha scritto Benedetto XVI, al di là di successi e fallimenti, io so che la mia vita personale e la storia nel suo insieme.
Ahogy 16. Benedek írta Spes Salvi kezdetű enciklikájában, a sikereken és kudarcokon túl én tudom, hogy személyes életemet és egész történetemet a szeretet elpusztíthatatlan ereje őrzi. Ezért találom meg újra és mindig a bátorságot arra, hogy cselekedjek és tovább lépjek. Fontos üzenet ez, főként egy egyre inkább önmagába záruló világban. A Szentatya végül Ferenc pápa szavait idézte, melyekkel nem sokkal halála előtt fordult a 175 éves Civiltà Cattolica folyóirat igazgatójához. Arra buzdította őket, hogy örömmel folytassák munkájukat, a jó újságíráson keresztül, mely semmi máshoz nem igazodik, csak az evangéliumhoz. Mindenkit meghallgatva, és magáévá téve azt az alázatos szelídséget, ami jót tesz a szívnek. Akkor lesz valóban katolikus egy folyóirat, ha a Krisztus tekintetével szemléli a világot, és ezt adja át, erről tanúskodik. Ez a küldetésetek. Észrevenni Krisztus tekintetét a világban, ápolni, kommunikálni azt, és tanúskodni róla, zárta beszédét 14. Leó pápa.
A pápa fogadta a német elnököt, a középpontban Ukrajna és Gáza. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt kihallgatáson találkozott Frank-Walter Steinmeierrel, a Német Szövetségi Köztársaság elnökével és feleségével, Elkével. Az államfő elmondta, hogy a pápával megvitatták a globális helyzetet, a háborút és a békét, valamint a keresztény egyházak helyzetét. A felek kiváltképpen tárgyaltak az ukrajnai és a gázai háborúról. Hozzátette, hogy ezekben a forgatókönyvekben a pápa egyike azon kevés személyeknek, akik befolyást gyakorolhatnak a konfliktusban résztvevő felekre. Frank-Walter Steinmeier, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke, akit elkísért a pápai audienciára felesége Elke, a vatikáni Teuton kollégiumban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy lehetősége volt hosszasan beszélgetni a pápával. Természetesen véleményt cseréltek a globális helyzetről, a háborúról és a békéről, valamint a keresztény egyházak helyzetéről. Kifejtette, hogy a megbeszélések középpontjában az ukrajnai háború, az ukrán nép szenvedése, valamint a tűzszünet és az igazságos béke elérésének szükségessége állt. Szó esett a gázai humanitárius helyzetről is, és a német elnök hangsúlyozta, hogy ezeken a nemzetközi szintereken a pápa hangja fontos tényező a párbeszédben és a közvetítésben. Határozottan arra bíztattam, hogy tartsa fenn ezt a szerepet, mondta Steinmeier, aki protestáns, míg felesége katolikus. És hiszem, hogy olyan időkben, amikor kevés közvetítő van a világon, és kevés olyan személyiség, aki befolyást tud gyakorolni a konfliktusban álló felekre, nem nélkülözhetjük a pápa által felajánlott segítséget. Az elnök meghívta Leó pápát Németországba. 14. Leó egy tűzzománc ezüst táblát ajándékozott vendégének, amelyen a Mózes megmentése a vízből ábrázolás látható, amelyet az apostoli palota második lodzsáján található Raffaello freskó ihletett. Steinmeier elnök Johann Sebastian Bach egyes művei gyűjteményének egy példányát, valamint több üvegbort ajándékozott, a hesseni Eibingen Rüdesheimben található Hildegard von Bingen bencés korában Ágoston rendi kolostorának szőlőskertjéből. Ez egy ősi szerzetesi pince, amelyet ma bencés nővérek kezelnek, akik kiváló minőségű borokat készítenek, amelyeket 1000 éves hagyomány ihletett, amely az 1098 és 1179 között élt Hildegard von Bingen misztikushoz köthető. XIV. Leó az ördögűzőkhöz. Szolgálatotok szükséges és kényes feladat. Az Ördögűzők Nemzetközi Szövetsége Róma közelében tartotta találkozóját, amelyre üzenetet küldött a pápa. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a megszabadítás és a vigasztalás imáival kísérjék a gonosztól szenvedő híveket. 14. Leó pápa kedden köszönetet mondott az ördögűző papoknak, akik szeptember 15-e és 20-a között a Róma közeli Sacrofanóban található Fraterna Domus lelkiségi központban megrendezett Ördögűzők Nemzetközi Szövetsége 15. találkozójára gyűltek össze. A tanácskozáson mintegy 300 pap és ördögűző asszisztens vett részt minden kontinensről. A pápa emlékeztette őket, hogy az ördögűző szolgálata kényes, mégis nagyon szükséges. Arra buzdította a papokat, hogy ezt a megszabadítás és a vigasztalás szolgálataként is éljék meg, imádsággal és Krisztus hatékony jelenlétének segítségül hívásával kísérve a gonosz által valóban megszállt híveket, hogy az Úr megadja a győzelmet a sátán felett. A konferencia részeként meghallgatásra és elmélkedésre is sor került, ahol megerősítették az ördögűző szolgálat fontosságát, mint az egyház szenvedő testvérek iránti szeretetének kézzelfogható jelét, magyarázta a szervezet elnöke, Karel Orlita atya, a Brunói Egyházmegye kánonjogásza és ördögűzője. A Sacrofanóban bemutatott szentmise során mondott prédikációjában Artur Rose bíboros, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusa az ördög miatt szenvedők elkísérésének jelentőségére összpontosított, megjegyezve, hogy szenvedésükkel Krisztus szenvedésében is részt vesznek.
Ismerős arcok. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 26. vasárnapra.
Szicíliában Epifánió szerzetes felfedezte magában Isten ajándékát, azt a képességét, hogy gyönyörű ikonokat tud festeni. El is határozta, hogy valami olyat fest, ami élete remek műve lesz, Jézus arcát. De hol talál egy modellt, aki képes kifejezni a szenvedést és az örömöt, a halált és a feltámadást, az istenit és az emberit egyszerre? Nem nyugodott, ezért útnak indult, bejárta egész Európát, de nem talált olyan modellt, akiről mintát vehetett volna Jézus arcához. Minden este a Zsoltár szavait ismételgetve aludt el. A te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem a te arcodat. Egyik éjjel nagyon érdekeset álmodott. Egy angyal visszavitte azokhoz, az emberekhez, akikkel találkozott útja során, és minden arcból megmutatott neki egy részletet, amely azt az arcot valamiképpen Jézuséhoz tette hasonlóvá. Bevillant egy fiatalasszony öröme, egy gyermek ártatlansága, egy paraszt ereje, egy beteg szenvedése, egy elítélt félelme, egy anya jósága, egy árva ijedelme, egy bíró szigorúsága, egy gyóntató pap irgalma, és egy leprás bekötözött arca. Epifánió ekkor nekifogott a munkának. Egy év múlva kész lett Krisztus arcképe, amelyet bemutatott az apátnak és a testvéreknek, akik megdöbbentve tédre estek az arckép láttán. Krisztus arca gyönyörű volt, megható, tekintete egyenesen az ember lelkébe látott. Hiába kérdezték Epifániót, nem tudták meg, ki ült neki modellt. Ez a kis történet arra indít, arra tanít, hogy ne csupán egy ember arcában keressük Krisztus arcát, hanem minden ember arcában fedezzük fel Krisztus képmásának egy kis részletét. A Szentírásban megtalálhatóak ezek az arcok. A könyvek könyvében végigvonuló arcok, akik hűségesen válaszoltak Isten hívására, de azok is, akik eltávolodtak tőle, és így életükben a gonoszság hódított nagyobb teret. A Szentírás arcai így módon bemutatják és megmutatják a jó és rossz harcát. Igen, mert a harcok mögött, belső és küzdő küzdelmeink mögött arcok vannak. Emberi arcok és harcok, amelyekben magamat is felismerhetem. A Szentírás első történetében, az ős történetben már benne rejlik minden történet. Az isteni és emberi arc találkozása, ahol a teremtő meghívja társteremtőnek az embert. A teremtő és társteremtő közreműködésével épül és szépül a külső és belső világ. Elindul a fejlődés, az eltávolodással aztán a visszafejlődés. A bűnnel folytatódik a történet tehát, amelynek következménye az eltávolodás, a megváltással folytatódik, amikor az ember visszanyeri eredeti arcát és visszakerül eredeti méltóságába. A Szentírás Isten története az emberrel. Isten újra meg újra hív, értem jön, kísér és megadja a választás lehetőségét. Bármilyen formában is van leírva a régi korok emberének, ha megvizsgálom a hátteret, az üzenet ma is ugyanaz. Erről tanúskodik az évközi 26. vasárnap példabeszéde, amely példabeszéd, tehát nem egy történet. Nem költemény, nem himnusz, nem zsoltár. Ezek mind benne vannak az írásban, hiszen különböző korok emberei különböző stílusban fogalmazták meg tanúságtételüket, hanem példabeszéd, tehát nem szó szerint értendő. A gazdag és a szegény története nem arról szól, hogy mi van a halál után, hanem arról, hogy mi van a halál előtt. A gazdagnak nem az a fő problémája, hogy gazdag, hanem az, hogy nem látja már meg a szegényt, nem veszi már részre, nem hajol le hozzá. Ilyenkor hajlamos lehetek arra, hogy a szegény pártjára álljak, de nagyon sokszor én vagyok az a gazdag ember, akinek nem felfelé kell néznie, hanem lefelé, ahogy Isten is tette. Nem ahhoz kell hasonlítanom magam, akinek jobban megy és tehetségesebb, hanem mindig van nálam szegényebb. Egy Lázár, akit észrevehetek és segíthetek. Nem is mindig anyagiakkal, hanem azzal, ami nekem van. Tehetséggel, odafigyeléssel, jelenléttel, apró gesztusokkal, mosolyjal. Mindig van egy Lázár mellettem, akiben Isten kér segítséget, ahogy Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 40. versben olvassuk. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Tehát nem a gazdagsággal van a baj, hiszen a szegény is lehet fösvény, hanem azzal, hogy milyen kapcsolatban állok az Istennel. Mennyire tiszta a szívem. Keresem-e az Isten arcát a másik emberben? Isten arca mindenkiben ott van. Nem csak a Szentírás szereplőiben és történeteiben, hanem a másik emberben, aki mellettem él. Ennyire azonosul az Isten velem és másokkal. Ha a másik arcát figyelem, közösségbe kerülök Istennel és másokkal. Ebben segít a Szentírás olvasása is. Vágyom erre?
Ismerős arcok. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Nemzeti Konzultáció negyedik kérdése. Egyetért-e ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés? Közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs elmondta, Magyarországon az átlagfogyasztás erejéig a magyar családok csökkentett árat fizetnek a gázért és a villamos energiáért. Hangsúlyozta, hogy ennek köszönhetően az Európai Unión belül a magyarok fizetik a legkevesebbet a rezsiért, de Brüsszel a bevezetése óta támadja a rezsicsökkentést. Hozzátette, hogy a brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a támogatott energiaárakat, és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek. Gördülékenyen és zökkenőmentesen haladnak az otthonstart, a fix 3%-os hitelprogram ügyintézései. A kereslet nem csökken, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az otthonstart harmadik hetének tapasztalatai alapján elmondható, hogy összességében több mint 15 ezer fölött van azok száma, akik igényelték a hitelt. Ez munkanaponként mintegy 1000 igénylőt jelent. Hozzátette, nem csak a vevők, hanem az eladók is megmozdultak. Szeptember első három hetében az előző év azonos időszakához képest 20%-kal több ingatlant hirdettek meg a tulajdonosok, augusztusról szeptemberre pedig 31%-kal nőtt a hirdetések száma. A sajtó jelentős része asszisztált a Szülő utcai gyermekotthon ügyében elhangzó rágalmakhoz és hazugságokhoz. Ez túl van a sajtószabadság kérdésén, ez a büntető jog kategóriájába tartozik, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely leszögezte, természetesen büntető ügyről van szó, amelyhez egészen példátlan rágalmazás társul. A büntető eljárásban semmilyen kiskorú sértett nincs, ezzel kapcsolatos gyanú nem merült fel, ezért kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény és elkövető sincs. Van ellenben egy részben külföldi szálakhoz is kötődő rágalomhadjárat a kormány két tagjával szemben. Ezt visszautasítjuk, ezt tűrhetetlennek tartjuk, az illetők ártatlanságához semmilyen kétség nem férhet, jelentette ki Gulyás Gergely. Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat volt a családpolitikában. Segélyalapú helyett munkaalapú lett a támogatási rendszer, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely kifejtette, a támogatási rendszernek köszönhetően a szülők nem a gyermekeikből, hanem a gyermekeikért tudnak élni, és ha dolgoznak, ezt az állam minden eszközzel elősegíti. Elmondta, a kormány a munkát és a teljesítményt egyaránt büntető több kulcsos adó helyett egy kulcsos adórendszert vezetett be, ugyanakkor a több gyermek kevesebb adó elvet is érvényesíti. Hozzátette, jövőre több mint 4800 milliárd forint lesz családtámogatásokra, és ezeknek jelentős része adómentesség, illetve adókedvezmény. Végül az időjárásról. Nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és több helyen néhány órára a nap is előbújhat, de akadhatnak egész nap borongós részek is. A délkeleti tájak továbbra is szárazon maradhatnak, másutt észak felé haladó csapadékgócok okozhatnak szorványosan esőt, záporesőt. Lokálisan akár több hullámban is lehet csapadék. A keleti szél nagy területen élénk, helyenként olykor erős lesz. Délutára többnyire 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet. A viharsorokban néhol akár 24 fokot is mérhetünk. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeptember 26-a. Péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Justinákat. A Justina latin eredetű név, a Justin férfi név női párja, jelentése igazságos. A Justinák védőszentje az a Justina vértanú, akit bátyjával a manzi püspökkel együtt szentmise közben gyilkoltak meg 451-ben. Vagy megemlítek még egy másik Szent Justinát is, aki a kisázsiai Nikodémiában élt vértanú volt, Szent Ciprián vértanú társa volt, és 304 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Justina nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Escapémonos tan lejos de aquí, distantes de todo. En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos.
Escondámonos de la donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas.
Para que estemos solos, amor, y el universo se nos quede en un abrazo. Donde se esfumen esas dudas y esos miedos que nos quedan del pasado.
Para que estemos solos, amor, en un día sin fin, sin preocuparnos más del que podrán decir, donde durmamos abrazados y si entonces nos sorprende el amanecer. Estamos solos. Escapémonos por necesidad. Nos debemos tanto. Si el amor está, no hay por qué esperar. Solos, para que estemos solos, amor, en
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz szeptember 26-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1898-ban született George Gershwin zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője. Nevéhez köthető a Kék Rapszódia című műve. Az Amerikai Egyesült Államok beli New Yorkban, Brooklynban született. A bevándorló szülők gyermeke Amerika egyik leghíresebb zeneszerzőjévé vált, műveivel az amerikaiak beléptek Stravinsky, Chopin, Beethoven és Mozart zenei világában. Pályafutását 1916-ban New York Cityben, a Tin Pan Alley-ben kezdtem, ahol leendő zeneszerzők és dalszerzők mutatták be szerzeményeiket egy kiadónak szerény pénzszerzési lehetőség reményében. 2 évvel később adták ki első szerzeményét, amely nem lett azonnali sláger, de felkeltette a figyelmét néhány zeneszerzőnek a Broadway-n. Mialatt pályája felfelé ívelt, zongora kísérőként dolgozott, valamint mestereknél folytatta zongora tanulmányait. Első nagy sikerét Al Jolson énekelte a Szimbád című musicalben a Broadway-n. A zene Paul Whitman fülébe jutott, aki az első rangú zenekarvezetők egyike volt az 1920-as évek elején. Megbízta George-ot egy szimfonikus jazz darab megírásával. Kevesebb, mint 3 hét alatt készítette el pályafutása meghatározó darabját, a Kék Rapszódiát, amely a nagyságok szintjére emelte Gershwint. A mű hangszerelését Paul Whitman zenei rendezőjének tulajdonítják, de nem vitás, hogy Gershwin írta az eredeti szerzeményt zongorára és jazzzenekarra. A darabot klarinét szóló nyitja meg, hangja átjárja az egész atmoszférát. A Kék Rapszódiát, amely egyike a legnépszerűbb zeneműveknek az Egyesült Államokban és világszerte is, érzelemmel, a blues érzésével kell játszani. Párizsban, a francia városban tett utazása után írta meg az Egy amerikai Párizsban című darabot, amely a hallgatót a 20-as évek Párizsának utcájára röpíti. A fények városának világhírű képét, a francia főváros zajos forgatagát Gershwin 4 autódudával tükrözte. Az Egy amerikai Párizsban a második legnépszerűbb zenekari műve lett. Gershwin élete rövid volt és tragikus véget ért. Ami egyszerű fejfájásnak kezdődött, egyre komolyabbá és krónikussá vált. A barátok és a család rábeszélték, hogy forduljon orvoshoz, aki agydaganatot állapított meg nálam. Kaliforniába érkezett hozzá egy specialista, aki életmentő műtétet hajtott végre, de George sajnos nem élte túl. 1937. július 11-én hunyt el. Tehetségét még mindig tisztelik az emberek, emléke tisztelőin keresztül él világszerte. 1932-ben született Almási Miklós esztéta, kritikus, akadémikus, aki a Magyar Színházi Intézet igazgatója volt. 1971-ben lett a filozófiai tudományok doktora, majd a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Esztétikai kutatásainak középpontjában a dráma és a színház kapcsolata állt. Drámatörténeti munkáiban a 20. századi dráma fejlődésének szakaszait elemzi, mint a hagyományok és a dramaturgiai újítások művészi eredményeit. Művei közül megemlítem a Modern dráma útjain, a Maszk és tükör, a Léghajó Manhattan felett és az Üveggolyók című alkotásait. 1943-ban született Szörényi Szabolcs, basszusgitáros, zeneszerző, zenei rendező, aki 1965 és 73 között az Illés, 1974 és 84 között pedig a Fonográf együttes tagja volt. Kossuth Díjas magyar énekes, zeneszerző ő, Szörényi Levente testvérbátyja, számtalan dal szerzője, ő írta többek között Konz Zsuzsa Mr. Alkohol és az Illés együttes Sárika című dalát is.
Szörényi Szabolcs felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem. 1984-től csak alkalmanként, illetve néhány lemezen zenélt. Számos színházi, szabadtéri, film és lemezprodukció zenei rendezője volt. Munkásságát Emerton díjjal, Kossuth díjjal és Budapestért díjjal is elismerték. 1948-ban Cambridge-ben született Olivia Newton-John, négyszeres Grammy-díjas énekes és színésznő. Filmes és zenei karrierje a 60-as évek közepén kezdődött. Walesi és német származású, brit születésű színésznő ő, aki Ausztráliában nevelkedett. Legismertebb dalai közé tartozik a Banks of the Ohio, a Let Me Be There, a You Are the One That I Want és a Psychical. Legismertebb filmszerepei pedig Sandy Olson a Grease-ben és Kira a Xanadu-ban. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1709-ben hunyt el Bottyán János, közismert nevén Vakbottyán, kuruc generális, a Rákóczi szabadságharc hadvezére, aki Esztergomban született valószínűleg 1643-ban. Halálának napja pedig 1709. szeptember 26-a vagy 27-e. Egyik szeme világát csatában veszítette el, ezért katonái Vakbottyánnak kezdték hívni. 1703-ig a német-római császári haderő császári ezredese, majd 1704-től Rákóczi felkelő hadseregének kuruc generálisa volt. 1939-ben Budapesten hunyt el Bláthy Ottó Titusz, a transformátor szülőatya. Bláthy Ottó Titusz a bécsi műegyetemen szerzett diplomát, majd a MÁV-nál, később a GANZ villamossági osztályán dolgozott. Itt ismerte fel a mágneses ohm-törvény gyakorlati alkalmazását, így gépeit már számítások alapján méreteztem. Sokat foglalkozott a különböző áramelosztó rendszerekkel, és ennek köszönhetően hamarosan megszületett az első transformátor. Továbbá kifejlesztette és szabadalmaztatta az első wattmérőket és áramfogyasztásmérőket is. Másik fő érdeme pedig a nagyvasúti villamos mozdonyok fázisváltójának tökéletesítése volt. 1945-ben New Yorkban hunyt el Bartók Béla, világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő. A pozsonyi gimnazista évek után 1899-ben került Budapestre a Zeneakadémiára. Itt ismerkedett meg Kodály Zoltánnal, akivel életre szóló, szoros szakmai és baráti kapcsolata alakult ki. Bartók egyszerre volt tökéletes népzenekutató, zenetanár, zongorista és zeneszerző. Egyéni zenei stílusa a magyar népdalok és a modern európai irányzat ötvözetéből alakult ki. Ismertebb művei a Kékszakállú hercegvára, a Fából faragott királyfi és a Csodálatos mandarin. Bartók rendszeresen kutatott és turnézott is külföldön. 1924-ben kutatási eredményeiről sikeres könyvet adott ki a Magyar Népdal címmel. 1934-től pedig Kodállyal együtt a Magyar Tudományos Akadémián dolgoztak egy népzenei kiadvány összeállításán. A háború alatt Bartók 1940-ben feleségével együtt az Egyesült Államokba menekült. Mire a keserves, sikertelen és gyakran munkanélküli külföldi évek után újra fellendült volna karrierjem, egészségi állapota megromlott. 1945. szeptemberében bekövetkezett halálát leukémia okozta. 2002-ben hunyt el Keresztes Attila olimpiai bajnok kardvívó, aki a budapesti Lokomotív kardvívója volt, 1954-től szerepelt a magyar válogatottban. 55-ben a római világbajnokságon, majd 56-ban a Melbourne-i olimpián is tagja volt a bajnoki címet nyert magyar kardcsapatnak. Legjobb egyéni eredményeként az 1954. évi budapesti főiskolai világbajnokságon aranyérmet nyert. Az 56. évi olimpia után New Yorkban telepedett le. 1964-ben amerikai színekben indult az olimpián, ahol 7. volt csapatban. Ezután Peruban edzősködött. Röviddel halála előtt települt vissza Magyarországra. Szintén 2002-ben hunyt el Lőrincz Éva színművésznő, aki klasszikus drámákban és a mai tárgyú darabokban egyaránt emlékezetes alakításokat nyújtott. Zenés játékok női főszerepét is szívesen játszotta. Vonzó nőiesség és remek karikírozó képesség jellemezte.
2008-ban Pilis Csabán hunyt el, Jászai Jolán, magyar színésznő, akit leginkább csak Joli néniként ismertek. Ő volt Jászai Joli néni, becenevén a nemzet nagymamája. Legismertebb színházi szerepe volt a Bodnárné. Jászai Mari színművésznő unokahuga volt, akit példaképként tisztelt. Ráva Tamásiban született, szülei 10 gyermekéből 9-ként. Mindig is vonzotta a színpad, de szülei akaratának engedve tanítónőnek tanult. A győri állami tanítóképzőbe járt, és miután 1929-ben megkapta képesítését, Ráva Tamásiban tanított. A háború után az 50-es években Pécsen telepedtek le férjével, aki azelőtt az Esterházy hercegek gazdatisztje volt, és újra tanítani kezdett. Férjével 5 gyermeket nevelt fel, nyugdíjazásáig napközi vezető volt. 1984-ben egy Jászai Mari tiszteletére rendezett ünnepségen hallotta szavalni a győri színházigazgató Bor József, és színpadi szerepet ajánlott neki Ödön von Horváth Mesél a Bécsi Erdő című darabjában. 1985-ben lépett először színpadra. Fellépett többek között Veszprémben és a Petőfi Színházban. Országos ismertségre Friderikusz Sándor műsorában tett szert. Nem sokkal később, 79 évesen megkapta első filmszerepét. 2004-től a Pilis Csabai Nagyboldogasszonyházban élt. 100. születésnapja alkalmából 2 napig ünnepelték, egyik nap a családtagok, másik nap pedig az otthon lakói és dolgozói, valamint Pilis Csaba polgármestere is köszöntötte az idős művésznőt. Ott hunyt el 2008. szeptember 26-án. Hamvait a pécsi köztemetőben helyezték örök nyugalomra. Verseim címmel 1992-ben önálló kötete is megjelent. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. 1676-ban a mai napon választották meg 11. Ince pápát. 11. boldog Ince pápa a római katolikus egyház 240. pápája volt 1676. szeptember 21-től haláláig. Szent életű bíborosként élt Rómában, pápává választását csak akkor fogadta el, amikor a többi bíboros aláírta a reformprogramját. Egyszerűsége, szent jelleme miatt nagy népszerűségnek örvendett. Elítélte a korrupciót és a nepotizmust. Tisztelete rögtön halála után terjedni kezdett, és már 1714-ben megkezdődött a kanonizációs eljárása. Ennek véghezvitelét azonban a francia udvar megakadályozta. A megakadt eljárás csak a 20. században folytatták, így boldoggá avatására csak 1956-ban került sor. 1777-ben Mária Terézia áttelepítette a Nagyszombati Tudományegyetemet a Budai Királyi Várba. 1960-ban tartottak először televíziós elnökjelölt vitát az Egyesült Államokban. Ezen a vitán Richard Nixon és John F. Kennedy beszélgetett. És szintén 1960-ban Fidel Castro megtartotta az ENSZ történetének leghosszabb beszédét, amikor is 4,5 órán keresztül szónokolt. 1962 óta a mai nap a jemeni köztársaság nemzeti ünnepe. 1966-ban nyitották meg az első budapesti művészeti heteket. És 1973-ban repült először a Concorde Washington és Párizs között. Az út 3 óra 33 percig tartott. És végül, de nem utolsó sorban megemlítem még azt, hogy a mai nap a tiszta hegyek és a nyelvek európai napja is. Kedves hallgatóink, szeptember 26-ai kalendáriumunkat hallották.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!